Kedves hallgatom! Még sohasem volt olyan idő, amikor annyi pénzt költöttek volna az élvezetekre az emberek, mint ma. Figyeld meg az atlétikát és a szórakoztató eseményeket korunkban. Ezek azok, amelyek az emberek millióit vonzák. Ez pontosan az az út, amelyen Róma járt, amikor lesüllyedt. Ugyanez történik napjainkban. Mindig szerettem az atlétikát, de sohasem tudtam megérteni azt a típusú atlétikát, aki csak ül és bámul. Sohasem gondoltam, hogy izgalmas dolog elmenni egy stadionba, és 85 ezer emberrel együtt nézni 22 embert, akik mindegyike 25 ezer dollárért dolgozik. Természetesen szeretnék ott kint lenni saját magam, de nem érdekel annyira, hogy nézzem őket. Inkább nézem az árok ásást, mert az nem annyira pénzéhes foglalkozás. Nem károsztatok senkit, aki annyi pénzt keres, amennyit tud, de az a lényeg, hogy dollárok milliárdjait költik el a szórakozásra, mert az emberek az élvezeteket jobban szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el hát ezektől! Timóteushoz írt 2. levél, 3. rész, 5. vers. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Végig mennek a vallásos szertartásokon, de nincs bennük élet és valóság. Fordulj el hát ezektől, ami azt jelenti, hogy a hívőnek kerülnie kell őket. Hadd tegyek föl egy kérdést. Ha egy halott, hideg, liberális gyülekezetben vagy, mint igazi hívő, mit csinálsz ott, amikor Isten igéje azt mondja, hogy kerüld azokat a dolgokat? Ez országban mindenütt vannak csodálatos lelkipásztorok, akik hűen prédikálják Isten igéjét. Miért nem a derék emberek mellé állsz? Mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg. Timóteushoz írt 2. levél, 3. rész, 6. és 7. vers. Bűnökkel terhelt, ami mindkét nembelieket érintheti. Ezek olyanok, akik éveken át járnak a bibliakonferenciákra, de nem tudnak többet Isten igéjéből most, mint amikor elkezdték. Sohasem növekednek. Életük nem változott meg. Ha ebben a kategóriában látod magad, térdelj le, és kérd Isten bocsánatát. Ahogyan Jannész és Jambrész ellenszegültek Mózesnek, úgy álltak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. Timóteushoz írt 2. levél, 3. rész, 8. vers. Jannész és Jambrész nyilvánvalóan két mágus neve, akiket a fáraó hívott be, amikor Mózes kezdett csodákat tenni, és csapások sújtották Egyiptomot. Sohasem tudtuk volna meg e mágusok neveit, ha Pál nem írt volna róluk. Természetesen ez számos spekulációt indított már el, hogy vajon Pál honnét ismerte ezeket a neveket. A legegyszerűbb válasz az, hogy a neveket Isten lelke jelentette ki neki. Nem gondolom, hogy a különös nevek sok információval egészítik ki a közlést, de bemutatják, hogy Pál ismerte nevüket, és a mágusok valódi személyek voltak, akik ellenálltak Mózesnek. Olvashatsz róluk Mózes 2. könyve, 7. fejezetében. A Mózes 2. könyvében levő beszámoló elmondja, hogy a sátánnak van természet fölötti hatalma, és hogy nagyon ért az utánzáshoz, utánozza Isten cselekedeteit. Jannész és Jambrész képesek voltak csodákat véghez vinni a sátán ereje által. Mózes Isten hatalma által vitte véghez a csodákat. Azt hiszem, hogy ezért utal rájuk Pál apostol. Meg kell értenünk korunkban, hogy a sátán utánozhatja Isten hatalmát. János figyelmeztet minket a János első levele 4. részének első versében. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. A sátán utánozhatja Isten hatalmát. Korunkban attól tartok, hogy sok helyen az erő bemutatását félreértik, mintha Istentől származnék, amikor valójában a sátántól ered. Ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. Pál azt mondja, hogy a korabeli szintéren Janneshez és Jambreshez hasonló emberek megrontják és eltévejítik az elmét. A hit szempontjából megbízhatatlan emberek. Ez azt jelenti, hogy elutasították a hitet, teljesen kiiktatták az életükből. Ennek az elmúlt néhány évben egy klasszikus példáját láttuk. Volt itt mifelénk az egyik episzkopális egyháznak egy püspöke, akinek nyilvánvalóan hatalmas képességei voltak, de családjával együtt belemerült a spiritizmusba, a természet fölötti világba. Amennyire el tudom mondani, ez az ember elutasította a Szentírás nagy igazságait, elutazott Palesztinába, hogy próbálja kétségbe vonni Isten igéjének nagy igazságait. Ahelyett, hogy megcáfolta volna azokat, bizonyára némelyiket bebizonyította, és ez az egyike azoknak az eseteknek. Egy nagyon furcsa dolog történt odakint a sivatagi területen, mert az ember meghalt, amint ezt tette. Nem ajánlok semmilyen magyarázatot, csak azt, hogy ez kiemelkedő példája annak, aki valamikor hitt Isten igéjében, de ahogy az írás mondja, eltért és elszakadt tőle. Félretette a hitet. De nem jutnak messzire, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, mint ahogy Amazoké is az lett. Timóteushoz írt 2. levél, 3. rész, 9. vers. Az episzkopális püspök esete óriási figyelmeztetés a keresztényeknek. Valaki kacérkodhat a spiritizmussal, ha akarja, de olyan játékba kezd, amely vesztét okozza. Korunkban láthatók a sátáni erő megnyilvánulásai. Ez szinte hihetetlen a mostani, szörnyen materialisztikus korban, amely teljesen elutasította a természet fölöttit, és most ismét kezdi fölfedezni azt, jól lehet annak nagy része természetesen sátáni eredetű. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak. Timóteushoz írt 2. levél, 3. rész, 10. vers. Timóteus nagyon jól ismerte Pált. Pál élete nyitott könyv volt előtte, mint ahogy minden keresztény életének lennie kellene. Üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. Timóteushoz írt 2. levél, 3. rész, 11. vers. Timóteus jól ismerte Pál szenvedéseit, amelyeket el kellett viselnie utazásai alatt. A pizidiai Antiókia, Ikónium és Lisztra mind olyan hely volt Galácia földjén, ahol Pál végigment első, második és harmadik misszió útjain. Amikor Pál Lisztrában volt, megkövezték és holtan hagyták hátra, azt hiszem halott volt, és Isten föltámasztotta őt a halálból. Pál azt mondta, hogy Isten beavatkozott. De mindezekből az Úr megszabadított engem. Timóteus ismerte ezeket, mert családja arról a területről származott. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. Timóteushoz írt 2. levél, 3. rész, 12. vers. Úgy hiszem, hogy egy olyan időszak felé tartunk ezen a világon, amikor egyre inkább áldozatba kerül az, hogy keresztények vagyunk. Melvin Laird egykori honvédelmi miniszter tett egy kijelentést a republikánus konvención. Nem ismerem a körülményeket, amelyek erre késztették, de ezt mondta. A világon egyre népszerűtlenebb kereszténynek lenni. Hamarosan veszélyessé is válik. Egyre világosabban látjuk nyilatkozatának helyességét. A valódi kereszténység és a valódi keresztények mindinkább elvesztik népszerűségüket. Nem nagyon hat meg, amikor a sajtó azt kiabálja, hogy nincs sajtószabadság. A vérző szívű sajtó lezongorázta ezt a témát teljes terjedelmében, de vajon mondtak-e valamit arról a tényről, hogy a valódi kereszténységet folytogatja a sajtó? Mikor volt legutóbb, hogy együttérzést kifejező cikket olvastál a bibliai álláspontról? A média elnyomja azokat a híreket, amelyek a valódi kereszténységet mutatják be. Ha egy fundamentalista prédikátor valami népszerűségre tesz szert, akkor eltorzítják és rosszul mutatják be. Természetesen, ha a prédikátor összeütközésbe kerül a törvénnyel, akkor mindjárt az első lapra kerül, de ha megment egy embercsoportot a pokoltól, figyelmen kívül hagyják. Olyan pályán mozgunk, amikor a kereszténységnek esetleg árat kell fizetnie a hit melletti kiállásáért. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. Timóteushoz írt második levél, 3. rész, 13. vers. Ámítók, varázslók vagy szélhámosok, bármelyik a kettő közül, tévelyegve és másokat is megtévesztve, félrevezetve másokat, és viszont ők maguk is becsapják magukat. Ez az utolsó napok képe az egyház elragadtatása előtti időben. Vajon mit tehet Isten gyermeke az ilyen időben? De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a szentírásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Timóteushoz írt második levél, 3. rész, 14. és 15. vers. A hitehagyás világával szemben az egyedüli ellenszer Isten igéje. Isten gyermekének az egyedüli erőforrása és menedéke Isten igéje. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy maradjon meg a már megtanult igazságokban. A Szentírást megismerhette, mert édesanyja és nagyanyja zsidó asszonyok voltak, és Timóteus Isten igéjén növekedett fel, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre. Milyen üdvösségről beszél Pál apostol? Végül is Timóteus már megváltásban részesült. Nos, a megváltás három igeidőt érint. Az egyik a múlt idő. Megszabadultam bűneimtől. Jelen idő. Megmenekülök a bűntől. A harmadik igeidő a jövő idő. Meg fogok szabadulni a bűntől. Hadd fejtsem ki egy kicsit jobban. A múlt időben megváltásban részesültünk. Krisztus viselte el értünk a halálos ítéletet, és többé nem vagyunk kárhoztatás alatt. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Római levél, 8. rész, 1. vers. Állandóan szabadulásban részesülünk. Kimunkálja bennünk az üdvösséget, és ez a tökéletesítés folytatódik egész életünkben. De amint a jövőben nézünk, tudjuk, hogy eljön egy nap, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá. János első levele, 3. rész, 2. vers. Pál azt mondja, hogy a Szentírás nem csak a megváltás modus operandiját írja le, vagyis azt, hogy a halálból átmegyünk az életbe, és örök életet nyerünk, és Isten gyermekeivé válunk, hanem megment minket ebben a jelenlegi gonosz világban, és képessé tesz a növekedésre, és a földön szabaduláshoz segít. Meggyőződésem, hogy Isten igéjének állandó tanulmányozása az egyedüli segítségünk, amire számíthatunk. Képes minket bölcsé tenni az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. Azt hiszem, bölcsé tesz minket arra, hogy tudjuk, miként éljünk-e földön. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Timóteushoz írt 2. levél, 3. rész, 16. vers. Amikor Pál azt mondja, hogy a teljes írás, akkor ezen az összes könyvet érti, Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig. Valaki talán így szól, de nem tudod, hogy a Jelenések könyvét még nem írták meg akkor, amikor a Timóteushoz írt 2. levél elkészült. Igen, tudok erről, de a fontos az, hogy tudjuk, hogy a Jelenések könyve szentírássá lett, tehát ez is benne van abban, hogy teljes. Az ihletett szó azt jelenti, hogy Isten lehelte. A szentírás szerzői nem csak íróeszközként szolgáltak, akiket az Úr kézbe vett és írásra alkalmazott. Az a csoda, hogy Isten felhasználta ezeknek az embereknek a személyiségét, hogy saját módjuk szerint fejezzék ki a dolgokat, és mégis pontosan azt mondták el, amit Isten el akart velük mondatni. Ez emberek által Isten nekünk adta az ő igéjét. Neki semmi más mondani valója nincs számunkra az igén kívül. Ha ma az égből szólna, semmit sem tenne hozzá ahhoz, amit már elmondott. Hasznos a tanítása. A szentírás jó alapja a hittételeknek, vagyis a tanításoknak. Ezért oktatjuk. Jó a feddésre, ami azt jelenti, hogy hasznos a meggyőzésre. A Biblia tanulmányozás meggyőződéshez vezet minket. Valójában éppen ezzel ellenőrizhetjük, hogy vajon Isten igéje működik-e az életünkben. Ha úgy olvassuk ezt a könyvet, mint egyéb könyveket, akkor Isten lelke nem hat reánk. De ha megdorgál, akkor tudjuk, hogy Isten lelke ténykedik bennünk. A megjobbításra, vagyis helyreállítja életünkben a dolgokat. Igazítja tévedéseinket. Az igazságban való nevelésre, ami azt jelenti, hogy fegyelmez, hogy Isten akarata szerint gondolkozzunk és cselekedjünk. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Timóteushoz írt 2. levél, 3. rész, 17. vers. A tökéletes nem azt jelenti, hogy esetleg egy olyan tökéletes állapotra jutunk, amelyben minden cselekedetünk teljesen hibátlan lesz. Ehelyett azt jelenti, hogy teljes érettségre jutunk. Napjainkban nagyon sok csecsemő keresztény található körülöttünk. Mi nagykorúvá és teljesen felnőtt keresztyénné leszünk. Felkészített. Alaposan felszerelt. Vagyis Isten igéje képessé tesz minden jó cselekedetre. Ellenzem ezeket a kis programokat és rendszereket, amelyek néhány könnyű lecke által akarnak keresztény érettséghez segíteni. A teljes írást kaptuk Isten ihletése által, és annak teljességét kell használnunk, hogy minden területen felszereltek legyünk. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy nekem is átadtad a teljes írást, és az hasznos az én tanításomra, feddésemre, megjobbításomra, az igazságban való nevelésemre, hogy tökéletes legyek, mint a te embered, minden jó cselekedetre felkészített. Add, hogy naponta tanulmányozzam szentírásodat, és igyekezzem aszerint élni dicsőségedre és az emberek örömére. Az Úr Jézus Krisztus által. Amen.